Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Etetés. Szili László horgász történetei. Második rész.
A pocakcsónak óta nem kísérleteztünk nagyobb tárgyakkal. A kisebb újításokra viszont nyitottak vagyunk. Emlékszel a csontiragasztóra?
Na. Előtte még próbálkoztunk a lehorgonyzott kenuból való villantózással is. A doktor E. bal sikerű harcsázása utáni nyáron vizitúrázni mentünk a Felső Tiszára. A korábbi években rengeteg domolykót fogtunk errefelé a vérmérsékletünknek legmegfelelőbb módszerrel, evezés nélkül csorogtunk lefelé a parti bokrok előtt, és kis körforgó villantót pöccintgettünk az ágak közé. A furfangos korboncnok régóta rágódott egy problémán. Egyes helyeken ugyanis rengeteg hatalmas hal hűsölt a bokrok között, de a víz sodrása miatt egy-két dobás után már el is úsztunk az ígéretes szakasz előtt. Elvileg persze vissza is evezhettünk volna, de ezt az ötletet egészségkárosító volt a miatt azonnal elvetettük. A megoldás Tivadar község alatt az Igonyának nevezett zátonyon pattant ki a fejemből. Akkor már két napja táboroztunk a homokpadon, mivel kecsegét szerettünk volna fogni, mégpedig a legklasszikusabb módon, vagyis kérészlárvával. A szakirodalom alapos ismerői előtt nyitott könyv a lárva élete. Kizárólag a tiszai kanyarok függőleges, löszös partoldalában él, a vízszint alatt furt lukakban, ahol a folyó sodrása a legerősebb. Ezen nincs mit csodálkozni, van olyan ember például, aki Svájcba emigrál. Az első este egy petróleumlámpával, egy vödörrel, egy gyalogsági ásóval és két darab 5 méteres kötéllel felszerelkezve áteveztünk az átonnyal szemközt meredő löszfalhoz. A helyi horgászok szerencsére apró patkákat vájtak az agyagba. Kikötöttük a kenut egy faághoz, és felmásztunk az első patkára.
A három közül melyik szerves anyagfalsúlya a legkisebb? A csonté, a bőré vagy a zsíré?
Hát a zsíré.
Jó, akkor te mész a vízbe, én meg tartalak felülről.
A méltatlankodó korboncnok a derekára csomózta az egyik kötelet, homlokára fejlámpát illesztett, aztán leereszkedett a vízig. A vödröt a másik kötéllel utána engedtem. A doktor nagyobb adag löszt bányászott ki a vízszint alól, telerakta a vödröt, megrángatta a kötelet, amit felhúztam a patkámig. Ott kiborítottam a sarat, és a petróleumlámpa fényénél kibogaráztam belőle két darab apró lárvát.
Ez így jó sokáig fog tartani, biztattam doktor E-t, és visszaeresztettem a vödröt.
Tizedjére engedtem le a csöbröt. A korboncnok a jeges víztől remegő kézzel megráncigálta a kötelet. Én közben kicsit elbambultam, így a rántás hatására megtántorodtam a csúszós agyakpatkán, és ráestem a sodrás szélében kapálózó doktor E. fejére. Repülés közben kecses ívben a folyóba rúgtam a petróleumlámpát és az addig összegyűjtött lárvákat. Hirtelen teljes sötétség borult ránk. Egyedül a lassan süllyedő mesterhorgász fejlámpája árasztott sejtelmes fényt a víz alól. A derekára csomózott kötelet szerencsére nem engedtem el, így nem egyedül kellett visszaeveznem a sátorhoz. Hogy lesz ebből kecsegézés? Kérdezte doktor E. a homlokán nőtt lilás árnyalatú szarvat tapogatva. Erre nem volt mit mondani. Dühötten beletúrtam az iszabba, hogy egy sárgomboc elhajításával álljak tehetetlen bosszút egy szemtelenül cserregő nádirigón. Különös bizsergést éreztem a tenyeremen. Az iszab csomóban legalább 20 jól fejlett kérészlárva tekergett. Este mágiát raktunk a szakkönyveinkből, de még ez a fény sem volt képes odavonzani egyetlen darab kecsegét sem. A nagy ötlet másnap reggel jutott eszembe indulás előtt. Megvan. A hajókötél végére rákötünk egy követ. Ha jó helyet találunk, beengedjük a vízbe. A súlya fenéken fog vonszolódni, és annyira lelassítja a csónakot, hogy kényelmesen tudunk villantózni. Doktor E. lelkesen fogadta az ötletet. Gyorsan bepakoltunk a kenuba, és vízre szálltunk. Tapasztalatból tudtuk, hogy a domolykók a leggyorsabb folyású kanyarok bokrokkal sűrűn benőtt partját kedvelik. Nem sokára megpillantottunk egy ilyen terepalakulatot. A követ behajítottam a vízbe, de a csónak változatlan sebességgel sodródott tovább. Úgy látszik, még nem ért feneket, jegyeztem meg, de abban a pillanatban feneket ért. Ez nem lehetett vitás. A kenu ugyanis nagy zökkenéssel megállt, az orra magasba tört, mint a tengeri katasztrófákat ábrázoló régi metszeteken. Aztán nagy budjanással elsüllyedt. A súlyos horgony miatt azonban a hajótest nem sodródott el, hanem a hoztengelye mentén pörögni kezdett, minden létező irányba katapultálva a legénység tagjait és a csomagokat. Az utat lényegesen kevesebb málhával és azzal a szent elhatározással folytattuk, hogy ezentúl nem merészkedünk veszélyesebb terepre az orcikert közepén bűzölgő betonozott szélű tavacskánál. Van egy kis lebetonozott szélű tó az orcikertben a Ludovika mögött, ami arról híres, hogy harmadikban két cigány gyerek beledobta a sünit, mert az nem akarta nekik odaadni a pénztárcáját. Alig bírtam kihúzni. Egyrészt, mert vérzett az én orrom is, másrészt, mert süni derékig beleállt az iszabba. Azóta horgásztóvá lépett elő a hely, így azok is foghatnak pontyot, akik nem merészkednek egy metró megállónál messzebb a nagykörúttól. Az iszapos sekély tavacska, mint említettem, már az óidőkben is megvolt. Tavasztól őszig tenyérnyi ezüst kárászok, jégolvadás után pedig felfúvódott döglött busák lakták. Ha létezik horgász szenvedéllyel megvert kávéházi Konrád, akkor ezt a helyet neki találták ki. Az első orcikerti próbahorgászaton fogtam egy másfél kilós pontyot, úgyhogy igen vidáman indultam haza. Útközben összeakadtam egy rózsás arcú nénivel, aki megkérdezte, hogy volt-e kapás. Mondom álszerényen, hogy hát, de egy másfeles azért csak beugrott. Erre az anyóka. A múlt hétvégén 11-et fogtam csontival. Mire ér? Hát ez fantasztikus. Rávágja az anyóka, lófaszt, a szomszéd 38-at fogott ennyi idő alatt. Hát nincs tanulságosabb a belvárosi horgászatnál.
Emlegettetek valami csonti ragasztót is.
Egyszer kis hián ott hagytam a fogamat egy belső somogyi álló vízpartján, csak azért, mert igyekeztem korszerű módszerrel csalogatni a dévérkeszegeket. A Töröcskei tó híres 24 órás maratoni horgászversenyén elindult az internetes specialista csapata is. Déferi, a rettenthetetlen kiskereskedő, Zoli, a nagyivó, Jimmy, a dunakanyarásza, és én. Tanácsadónk dr. Walter, aki jól ismerte a tavat, a lelkünkre kötötte, hogy feltétlenül ragasztott csontival etessünk. A csontkukac ragasztása újjám annál viccesebb vadhajtása a modernkori versenyhorgászat fejlődésének. A maratoni végére a vadhajtás kifejezést zsákutcára módosítottam. Sokáig azt hittem, hogy a horgászatban nem fordul elő undorítóbb dolog a sertés bélgi listájánál. Ez csak is azért lehetett, mert nem tudtam, hogy a csontkukac is tud izzadni. Dr. Walter elmagyarázta a ragasztás lépéseit. A férgeket először le kell mosni, aztán egy otthonról lopott konyharuhába tekerve kicsavarni. Mint a túrót, jegyezte meg egy felvidéki csapattag. Az állatokat ezután nejlonzacskóba kell tenni, és bőven megszórni a lisztszerű csonti ragasztóporral. Most jön a durva rész. A staniclit napra tesszük, hogy a nyüvek megiszadjanak. Az állatkák perceken belül orfacsaró szagú gömbét tapadnak össze. Ebből a horgászat közben Mozart kugel méretű darabokat szakít az ember, melyeket csúzlival lő az úszó közelébe, így 50-60 méter távolságra is pontosan lehet etetni, anélkül, hogy a felszínen úszkáló snecik elhappolnák a férgeket a mélyebben lakó halak elől. Legalábbis dr. Walter szerint. Ez a leírás sem tudott azonban eltántorítani egy olyan embert, aki gyerekkorában addig űzte a világ legvisszataszítóbb sportját, a kötött fogású birkózást, ami nem áll másból, mint egy másik izzadt gyermek markolászásából, ami ki nem vetette magából az MTKVM ifjúsági szakosztálya, mivel állandó párja olyan angolnákat megszégyenítő nyálkát bocsátott ki magából, hogy hónapokon át képtelen volt bármilyen fogást bemutatni rajta. Így hát, mostam, csavartam, poroztam, majd izzasztottam. A maratoni kezdetén kisorsolták a helyeket. Én egy ismert versenyző mellé kerültem. Kipakoltam a felszereléseimet, aztán tanácsadónk instrukcióinak megfelelően előállítottam a gyomorforgató csont kukacgömböt. Életemben nem lőttem még etető csúzlival, gondoltam, ki kellene próbálni, mielőtt élesben megy a dolog. Szakaíts ki a masszából egy kisebb darabot, idéztem föl mesterem tanácsát. Semmi sem ér fel a személyes tapasztalattal. A csonti ragasztó a kezemhez ugyanolyan erősen ragaszkodott, mint a férgekhez. A maroknyi állatkát végül késsel feszegettem le a tenyeremről, és belenyomkodtam a csúszlinak abban részébe, ahová az ember normális esetben a követ vagy az úszöget tenni. A tóba egyelőre nem lőhettem, mert a versenyszabályok szerint ez csak dudaszó után engedélyezett, ezért megfordultam, és a hátam mögött elterülő erdő irányába katapultáltam a féreg golyót. Az eredmény várakozáson felüli volt. A kukac csomag majdnem 100 méterre repült, majd nagy sűvítéssel becsapódott a fák közé. Nem sokára megszólalt az etetést engedélyező duda. Profi szomszédom szorgos automata módjára lövöldözni kezdte a ragasztott csontikat. Én viszonyogva szemléltem a sajátjaimat. El nem tudtam képzelni, hogy még egyszer belenyúljak a fertelmes masszába. Ekkor egy fiatalember és egy leány lépett ki a fák közül. Nyilván a pagonyban andalogtak, gondoltam irigykedve. A fiatalember megindult a part irányába. A leány utána kiáltott és megpróbálta visszatartani, de ő lerázta a válláról a kezét, és a távolból indulatosnak tűnő léptekkel folytatta útját, nagyjából felém. A szomszédom rendületlenül csúszlizott. Én örlődtem a kötelesség, a férgek megérintése és a természetes ösztön, hogy hagyjam őket a francba között. A fiatalember közben leért a partra. Egyszerű ízléses bőrcipőt, világos vászonnadrágot hordott, felsőtestén mellé kigombolt drap inget, arca bal felén fehér kulimásszal összecementezett csontkukac csomót viselt. Minden vidéknek megvan a maga sajátos szokása, gondoltam magamban, és tapintatosan elfordultam. A szemem sarkából azonban jól láttam, ahogy a fiatalember űzötten körbe pillant, aztán sátáni arckifejezéssel odalép a megszállottan csúzlizó mesterhorgász mellé, és egyetlen jól elhelyezett lengőütéssel beküldi a partmenti hinarasba. A csonti ragasztó után jött divatba a nyalókaúszó és a barkácsolás. De dr. Ivel akkor már óvatosak voltunk, és szigorúan kívülállóként figyeltük, milyen képtelenségekre vetemednek egyesek, ha horgászásról van szó. Próbáld ki a piszoárt, megéri, sugta a fülembe jó haverom, Hinta, a pecalista évvégi horgászbőrzéjén. A porcelánccsésze előtt állva a falon lógó adventi koszorút nézegettem. A koszorú egyszer csak kinyitotta a szemét, meg a száját is, kettőt pislogott, aztán erős férfi hangon rágyújtott egy karácsonyi dalra. Az ijegységtől akkorát ugrottam hátra, hogy kis híján kizuhantam az ablakon. A horgászcik ipar mostanában nem szolgált a tréfás ajándéktárgy biznisz újdonságához, a beszélő koszorúhoz fogható meglepetéssel. Az utóbbi idők sztárja a nyalókaúszó. Szerintem főként azért, mert kemény munkával, rengeteg idő alatt, de házilag is elő lehet állítani. Márpedig manapság mindenki barkácsol. Miről ismerni meg a barkácsoló horgászt? A McDonald'sban zsebre dugja a szívószálat. Az étteremből ellopja az úszóantennának teremtett kínai fogpiszkálót. A hálószobából pedig nője flitteres körömlakját. Házi kedvenceink közelébe ne engedjük, mert bármilyen szőrt, tollat és pikkelyt alapanyagnak tekint. A barkácsi járvány tavaly a pecalistát, az internetes horgászfórumot is megfertőzte. A tagok januárban kinder tojásból és gémkapcsokból csukázó úszót gyártottak. Februárban drótelőkét fontak. Márciusban összeégett hüvelykújjal jártak, mert a szívószál végét a legjobban öngyújtóval lehet összehegeszteni. Áprilisban röntgenfelvételeket mutogattak egymásnak, miután egy leleményes sporttárs megírta, hogyan lehet nagy kalapáccsal támolygó villantót domborítani. Májusban Woblert faragtak, júniusban lefestették, aztán augusztusban elhajították, mert jött az új szenvedély, a nyalókaúszó.
Nem akarok pórhabból nyalókaúszót barkácsolni,
motyogta egy alkalommal dr. I., amikor éjszakai mennyhalazás közben elszenderedett a sajópartján. Rá is hatott az idők szele, de renyhe természete miatt igazán nem fenyegette az a veszély, hogy nagy kalapáccsal szétverje a hüvelykujját. A pecalistás B. a legnagyobb ismert barkácsolók egyike. Egy japán egyetem több hónapos előadás sorozat megtartására hívta meg. Bét egy előkelő szállodában szállásolták el, ahol bármit szabad volt, egyet kivéve, a lakosztályban főzni. A leleményes barkácsoló hamar felfedezte, hogy a közeli folyó teli van márnákkal. Fogott is belőlük hamar, de hogyan főzze meg, ha egyszer nincs tűzhely? Vett egy kis serpenyőt a szupermarketben, aztán megfordította a vasalót, és a talpán vidáman megsütötte a zsákmányt. A londinerek és szobaasszonyok azóta is emlegetik, hogy milyen furcsa testszaguk van a magyaroknak. Egy délután dr. I. azzal a bejelentéssel próbált meghökkenteni, hogy korszerű horgász lévén begumizta a spicbottyát. A kívülálló kedvéért ez annyit tesz, hogy a gyűrűk nélküli, könnyű, keszegező bot utolsó néhány teleszkópos tagjának belsejébe gumiszálat feszített. Ennek a végére kerül a horgászsinór.
Ezzel akármekkorát ki tudok fogni, a legvékonyabb damillal is.
Haha.
Egy üveg tekilába.
Az úszó kiemelkedett a vízből. Dr. I. fölényesen rám kacsintott, majd bevágott. A hal legalább 10 méterre kihúzta a gumit, és elkezdett jobbra-balra úszkálni.
Látod? Egy ekkora hal azonnal elszakította volna a vékony damilt. A gumi ezt nem hagyja, sőt a rugalmasságával segít kifárasztani. Te is meg tudod, milyen érzés, ha begumiztatod a sajátodat.
Soha, mondtam sötéten. De az indoklást nem volt időm kifejteni, mert P., a korboncnok nagynényének fekete-fehér debrecenire emlékeztető kutyája felpattant, és elvágtatott egy batikolt ruhát viselő bölcsészlány irányába, akiről a környéken üldögélő 273 horgász egyike sem tudta elképzelni, mit keres éppen ezen a helyen.
Állítsd meg, Pét!
Másfél óra múlva értünk vissza. Dr. I. arcán, mintha a fásultság jeleit vettem volna észre. A hal ugyanabban a távolságban úszkált fel alá.
Na, mekkora?
Legalább 5 kiló, de lehet, hogy még nagyobb.
Elszívtam 300 cigarettát. A helyzet nem változott. A második dobozt bontottam fel, amikor a ponty elkezdett fáradni, aztán felfeküdt a vízre. Jó, ha megvolt 1/2 kiló. A korboncnok hátrahajlította a botot, de a hal a rugalmas gumi miatt 1 centivel sem jött közelebb 5 méternél. A szák nyele legfeljebb méteres volt. Dr. I. cselesen hátrálni kezdett. A gumi egyre nyúlt. A zsákmány egy helyben pihegett.
Én felmegyek a parton, te szákold meg.
Dr. I. hátrálva felhágott a kaptatón. Kezdetben csak a gumi nyúlt, aztán lassan megmozdult a hal is. Arasznyira lehetett a szágtól, amikor az apró horog kipattant a szájából. Az úszó kozmikus sebességgel elzúgott előttem, és beleállt dr. I. fejébe. Meghaltál? Kérdeztem, mivel sehol sem láttam az úszót. A korboncnok kicsit kotorászott a nyelvével a szájában, aztán enyhén tótos kiejtéssel azt mondta, hogy csak lányáltam. A úszó egyébként olyan, mint egy tenyérnyi diszkosz, amiből kiáll egy rövid antenna. Gyorsan áramló vízben használják. Horgászboltban is kapható néha, de az igazi barkácsolók ezen csak kacagnak. Minek venni, amikor több heti munkával purhabból is elő lehet állítani igen sok pénzért? A purhab titokzatos anyag. Pontos összetételét csak a beavatottak ismerik. Dr. I. állítja, hogy az ektoplazmára hasonlít. A barkácsolók szívesen terjesztik ezt az elméletet. Nyár vége felé egy szentségtörő azt kezdte suttogni, hogy valamiféle levegő megszilárduló műanyagról lehet szó. Vágóhoroggal a hátában találták meg a Tiszaparton, de a rendőrségi vizsgálat önkezőséget állapított meg.
Horgászszótár. Burvány.
A szót eredetileg arra a természeti jelenségre alkalmazták, amikor egy nagyobb hal megkavarta a víz felszínét. Azok az idők azonban már régen elmúltak, amikor egyszerű halandó ilyen tüneményt tanúja lehetett. A modern kori horgászok kedvelt önbizalom erősítő rituáléja, hogy bármiféle csobbanást, vízbe esett német kisgyerek, felszínhez közel úszó búvárnak neveznek. Ettől még nem fognak halad, de legalább lehet reménykedni.
Busa.
A
busa.
Husát azért találták ki, hogy igazolják a hamis és ostoba mondást, miszerint ami egészséges, az szükségképpen visszataszító ízű.
A busa.
Amúgy ártatlan plankton evő állat. Unalmasan úszkál fel alá a víz tetején, egyetlen vonzó tulajdonsága, hogy a szemét mélyebben viseli a szájánál. Az érdeklődő természetbúvárok legkönnyebben a balatoni halsütőkben találkozhatnak vele rántott harcsa filé név alatt. Néhány évvel ezelőtt állami reklámkampány indult a
busa
húsának népszerűsítésére. Az óriás plakátok és filmek nem csak szívbetegség elleni gyógyszerként, de főként finom ételként hirdették. A fűrészporízű
busa,
mint finom falat. Ez első hallásra majdnem annyira érthetetlen, mint a rendőrök kérdései voltak a Pinkán, amikor a vaskeresztesi malom melletti rétről a pisztrángozó túra második napján valaki ellopta a sátrunkat, szinte az összes cuccal együtt. Nem maradt meg más, mint egy négyzet alakú lenyomat a fűben, és A szívgyógyszere. Telefonon feljelentést tettünk. Délutára meg is érkezett egy fehér ladaniva.
Merre folyik ez a folyó?
A másik, amelyik tudott írni, görcsösen megmarkolta a ceruzáját. G egy fél évet hallgatott a rendőrtisztin, ezért egyedül ő kapcsolt.
A bal parton vagyunk.
Köszönöm. Mi ez?
Húsos kezével széles mozdulattal körbekaszált, szinte megáldva négyünket, a gyepet, a fűzfasort, a parton kapirgáló tyúkokat, az omladozó vízimalmot és a folyócskát benne a pisztrángokkal. Rövid puhatolózás után kiderült, hogy a bűntény helyszínét szerette volna exakt módon definiálni.
Írjuk azt, hogy mező.
Nem lenne pontosabb az, hogy rét.
Lehetne legelő is.
Talán inkább mező.
Végül kaszálót írt. A sátrunk ennek ellenére sem került meg soha.
Etetés. Szili László horgász történetei. A második rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.